Szeretem ezt a kottaállványt, ami prédikálós állvány, én meg bevallom, én találtam. Mert így ki lehet nyitni, és akkor még több jegyzet kifér rá. Lehet picit lejjebb engedem. Szuper. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Jó reggelt mindenkinek, jól vagytok? Nem vagytok fáradtok, tegnap munkanap volt. De azért egy-két őszinte ember van még a gyülekezetben. Na hát remélem az Úr Jézus felfrissít titeket is a mai napon, és megpróbálok, ki nem szeretnélek altatni titeket, meguntatni, de ha nagyon unalmas vagyok, akkor aludjatok nyugodtan. Szóval én is nagyon örülök, hogy Isten használ őket is, mert olyan különleges Isten, és mindig vannak olyan ötletei, amik nekünk nincsenek. És ez nem az én ötletem volt, hanem az ő ötlete, és látom azt, hogy sok nőben ott van ez az ajándék, vagy más ajándék, és olyan csodálatos dolog, hogy Isten szeret minket, és tud velünk ilyen dolgokat csinálni. Ennek a megtapasztalása a legnagyobb áldás, lehet, hogy az én számomra a legnagyobb áldás, hogy itt lehetek, de remélem a mai napon a ti számotokra is ez áldás lesz. Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit két héttel ezelőtt elkezdtünk, az Isten hatalmáról. Nem tudom, hányan voltatok itt két héttel ezelőtt. Ez a mostaninak a címe, múlt két héttel ezelőtt az volt a címe, hogy Isten hatalma, te hatalmad. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon szeretnék, tényleg szeretném, hogyha ez úgy belénk lenne írva ez az üzenet, hogy Isten hatalma, az a univerzum leghatalmasabb ereje, az az univerzum legnagyobb, tényleg, illetve az univerzum nem legnagyobb, hanem egyáltalán a mozgató erő, ami befolyásolja a dolgokat, mert azt gondolom, akkor vagyunk békességben, akkor nyugodt a mi szívünk, akkor vagyunk biztonságban. Mi Isten gyermekei, Isten emberei, amikor tudjuk, hogy Isten kezében van az életünk, és viszont ővé a legnagyobb hatalom, és akkor nem kell izgulnunk, így van? Viszont a világ az nem erről szól, ami minket körülvesz, az pont az ellentétjéről beszél, ő mindig azról beszél, hogy mi körülmények által vagyunk meghatározva, be vagyunk korlátozva, nagy hatalmak, gazdasági hatalmak, politikai hatalmak fognak versenykedni a szavazatainkért, mindenféle magukról azt gondoló emberek, hogy nekik hatalmuk van. De igazából véve ezek a hatalmak, ezek az emberi hatalmak, ezek olyan félelmetesek, és olyan, abban egyikbe se lehet megbízni. És hála Istennek, hogy mi ismerhetjük Isten hatalmát, és a mi életünket élhetjük Isten hatalmát által és hatalmában. Így van? Az a vágyam, hogy a mai napon megint átjárja a szíveteken ennek a lelkes valósága, és hogy meglássuk, hogy Isten milyen nagy dolgokat tervezett nekünk. Van egy bátorító, bevezető igém, a Zsoltár 145-ből egy pár ige verset elolvasunk. Azért, mert a Ószövetségben is ismerték már az emberek Isten hatalmát. Ez olyan különleges megint, hogy nem most 21. században ismertük meg Istent. Pedig néha emberek azt hiszik, hogy néha azt hiszik, hogy ez egy olyan ókori dolog, máskor meg azt hiszik, hogy ez túl új, amit mi mondunk, közben se nem ó, se nem új, hanem ez a valóság. És nézzétek, a 145. Zsoltárban Dávid hogy kifejezi. Dicsérje hát téged minden teremtményed örökké való. Áldanak mind, akik hűséggel követnek téged. Uralkodásod dicsőségét hirdetik, hatalmad nagyságát magasztalják, hogy mindenki megismerje hatalmas tetteid. Hogy lássák uralkodásod dicsőségét. Királyságod nemzedékről nemzedékre megmarad, királyi uralmad örökké tart. Amen. Isten királyi uralma örökké tart. Itt van ez az advent, most is van egy ilyen ünnep, ami elvileg Isten dolgaira utal, de ezek örökké való dolgok, ezek nem csak 4 hétig tartó dolgok, nem csak 10 évig, ezek 1000, 1000, meg 1000 évig tartó dolgok, és az Isten királyságának nincs vége, hanem örökké való. Sőt, az ő királysága csak növekedni fog a Dávid trónjánál, ez van az Ézsaiás könyvében. És a mi életünkben is az a vágyam, hogy Istennek az királyi uralma tudjon növekedni. Tudjátok, tud az növekedni. Azt hiszem, hogyha az ő megismerésében mi tudunk növekedni, akkor az ő királyi uralma és hatalma növekedni fog az életünkben. Amen? Még egyszer elmondom. Tudunk növekedni abban, hogy Isten hogy uralkodik bennünk, az ő megismerése által. Ha te jobban meg tudod ismerni holnap, vagy mai napon Jézust, mint ahogy tegnap ismerted, akkor az ő királyi uralma tud benned növekedni, és tud nagyobb dolgot megcsinálni holnap, mint amit tudott az elmúlt 10, 20, 30, 40, 50 évben. Ez fantasztikus üzenet. És tud még nagyobb dolgokat cselekedni, és erre vágyunk. Következő ugyanebből a Zsoltárból lesz a 17-től 20. versig. Minden tette hűségéből fakad. Bizony mind jó és igazságos, amit az örökkévaló tesz. Minden tette hűséges szeretetéből fakad. Közel van mindenkihez, aki segítségül hívja őt, aki tiszta szívből hozzá kiállt. Teljesíti azok kívánságát, akik tisztelik és félik őt, meghallgatja a segélykiáltásukat, és megsegíti őket. Az örökkévaló megvédi azokat, akik szeretik őt, de a gonoszokat elpusztítja. Ez is annyira csodálatos, különben az egész igehirdetésem összes üzenete benne van ebben a Zsoltárban, de még 40 percig beszélek róla, hogy el ne felejtsétek, hogy az ő hűséges szeretetéből cselekszik mindent az Úr. Mert az ő jóságának nincs vége, az ő szeretetének nincs vége. Olyan csodálatos, hogy már itt Dávid leírja azt, hogy teljesíti azok kívánságát, akik tisztelik és félik őt. Még Jézus el se jött a földre, még a megváltás meg se történt, és már akkor Isten azt mondta, hogy minden kívánságát az őt félőknek megcselekszi, megsegíti őket, felsegíti őket, jobbjával támogatja őket, fölülről is támogat, meg jobbról is, meg balról is, meg alulról is, teljesen körbevesz téged az ő szeretetével, mert ő egy hűséges Isten. A Zsoltár 115, az pedig fantasztikusan kijelenti megint Isten hatalmát. Magadnak szerez dicsőséget örökkévaló, ne nekünk. Egyedül tiéd minden dicsőség, hűséges szeretetedért. Ne mondhassák az idegen népek, ugyan hol a ti istenetek? Bizony a mi Istenünk a mennyben lakik, és mindent megtehet, amit csak akar. Ámen. Szóval van nekünk Istenünk, ámen, aki hol lakik? A mennyben lakik, de mindent megtehet, amit csak akar. És most már nem csak a mennyben lakik, hanem Jézus Krisztus megváltása, halála, feltámadása által a mi szívünkben is itt lakik. És még többet megtehet, hiszen mert az új szövetségről azt mondja a Biblia, hogy az jobb az ónál, és több ígéret van benne, több áldás, több valóság, több megtapasztalás. Az Isten szeretete nem hiszem, hogy több lehet, mert az már akkor is olyan több volt, az a sok, az a minden, az ő szeretete, az nem tudott több lenni. De azt hiszem, az Isten megtapasztalása több tud lenni az új szövetségben, mint ami az Ószövetségben volt. És az Ószövetségben ennyire ismerték, ennyire volt bizonyságok Isten felől, Isten hatalma felől, akkor mennyivel inkább nekünk. Szóval, egy rövid ismétést szerettem volna a múlt, illetve két héttel ezelőttről mondani, mert nem mindenki volt itt, tudom. Az első pontunk az volt, amit az igékben is benne van, hogy a teremtés az Isten hatalma által történt. Az Isten hatalma az, ami meg tudta teremteni ezt a földet, meg tudott teremteni téged és engem, ami azért nagyon lényeges, mert azt hiszem, hogy mai napig senki más semmit se tud a semmiből se létrehozni, csak egyedül a teremtő Isten. Amen. És nekünk sokszor van szükségünk csodára viszont. Az ő hatalma által Jézus tudott a semmiből különben valamiket csinálni, mert a betegek gyógyításakor sokszor lett a semmiből valami. Az Isten akarata szerint, az Isten hatalma által. Mikor a béna ült az ékes kapuban, akkor Péterék ránéztek és imádkoztak érte a Jézus nevében és az ő hatalma által. Szóval az Isten dicsőségére, ezt is mondják Péterék, hogy az a béna fel tudott kelni, lábra tudott állni és járni tudott utána, magyarul a semmiből lett valami, izmok lettek, mert mindenki tudja, ha valaki soha életében nem járt, annak nincs izma a lábában. Így van? Mert azok elsorvadnak. Szóval Isten dicsőségére a semmiből valami lehet az Isten hatalma által a mai napon is. De tudjátok, a gonosz, mikor azt mondja, hogy neki van hatalma, különben van bizonyos mértékű hatalma, de teremtő hatalma nincsen. És sokszor próbál úgy csinálni, mintha lenne. És próbál úgy csinálni, elhiteti az embereket, hogy a semmiből valamit csinál, vagy hogy valóságos gyógyulásokat, és mindegyikről bebizonyították, hogy hazugság. az csak egy szemfényvesztés, egy ámítás, egy szappanbuborék, ami szétpukkad, és utána csak a káosz lesz ott, és a nyomorúság. Sose dőljetek be egyetlen egy okult tanítónak sem, csak Isten hatalma az, ami létre tud hozni új dolgokat ezen a földön, az Isten dicsőségére. A következő pontunk pedig az volt, hogy ki Jézus, és hogy micsoda az a hatalom, amivel ő cselekedett. Kérdezték is ezt a zsidók tőle, pontosan ugyanezekkel a szavakkal, hogy milyen hatalom által cselekszette ezeket a csodákat? Milyen lélek van benned? De Jézus megmondta, hogy ő milyen hatalommal cselekedett. Azt mondta, hogy az Atya minden hatalmát odaadta a fiúnak. Mindent rábízott. Azért, mert a fiú hajlandó volt odaadni az életét az atyának, lejönni a földre, testben megjelenni, ember fiává válni, és azt a váltságot, amit a bűneset miatt az ember elrontott, hogy eltávolodott Istentől, ezt a munkát Jézus tudta elvégezni, hogy minket visszavigyen az atyához. Az ő vére és halála kellett ahhoz, hogy mi újra kapcsolatban legyünk az atyával. És erre azt mondja Jézus, azt az igét akartam később is majd mondani, a János 13.3-ban van benne, hogy én, mondja Jézus, dicsőséget adtam neked, atyám, és amilyen dicsőséggel én megdicsőítelek téged, azzal a dicsőséggel fogsz engem megdicsőíteni. Mert Jézus megdicsőítette az atyát azzal, hogy lejött a földre, és végigcsinálta azt, amit rábízott, és hogy a keresztre ment, és meghalt értünk. Ez az atya dicsőségére csinálta. És ezért adta Isten neki a mindenné felett való dicsőséget, ezért adtad az összes hatalmát, és azt mondta, hogy minden hatalom a tiéd, fiam. Tiéd. Tiéd. És Jézusé minden hatalom. Az atya odaadta neki, átruházta, és tudjátok, ez különben a polgárjogban is így van, hogyha én valamit ráhagyok a valakimre, akkor az az övé onnantól kezdve, hiába mondom, hogy ó, bocs, aludtam egyet, és most már rájöttem, hogy mégsem. Odaadta, akkor odaadta, nem? Papír van róla. Szóval erről papír van. Az atya odaadott minden hatalmát Jézusnak, és az az övé. És a következő pont viszont az volt, hogy olvastuk a 70 tanítvány kiküldését, meg a 12 tanítvány kiküldését, hogy Jézus egész nyilvánvalóan átruházta az ő hatalmát, nem úgy, hogy neki ne maradjon, hanem hogy megosztotta az ő hatalmát az ő tanítványaival, és azt mondta, hogy menjetek ki, és imádkozzatok az emberekért, imádkozzatok, hogy a gonosz szellemek kimenjenek az emberekből, a betegeket gyógyítsátok meg, és Isten királyságát hirdessétek, és ezt a Jézus hatalma által cselekedték. Mert Jézus mondta nekik, adta nekik ezt a feladatot, és ebbe a feladatba járva az Isten hatalmával tudtak járni a tanítványok. És az Isten így osztotta meg az ő hatalmát velük, és megosztotta velünk is, mert úgy írja az ige, hogy mindazt, majd elolvassuk, hogy mindazt, amit ott cselekedett Jézus, azt mondta, hogy még annál nagyobbakat is fogunk cselekedni az ő dicsőségére, ha ő elmegy, mert elküldi a Szent Szellemet. Ez már nyilvánvalóan nem a tanítványoknak szólt csupán, hanem nekünk is, akik itt vagyunk, hogy velünk is megosztja az ő hatalmát. Amiről ma szeretnék beszélni, az új tovább lépésekről, hogy tudunk élni az ő hatalmával, hogy tudjuk ezt a mi életünkbe bevonni, hogy tudjuk ezt aktivvá tenni, hogy nekünk ez Isten hatalma, ez mit jelent, hogy tudom én azt megvalósítani az életemben, vagy ennek a hasznát látni. Mert lehet, hogy nem érzem magam Péter apostolnak, vagy János apostolnak, hogy nem érzem azt, hogy az árnyékom rátok vetődne, és már meggyógyulnátok, bár ez nem érzésem múlik különben. Mert lehet, hogy Péter se érzett semmit most, hogy így belegondolok. Szóljatok, ha meggyógyultatok. Nem tudom, hogy működik ez, de azt tudom, hogy sokszor olyan messzinek tűnik, és olyan megfoghatatlannak az, hogy Isten hogy cselekszik. És azt gondolom, ezekre az alapokra is azért van szükségünk az Isten hatalmával kapcsolatosan, mert az első, legfontosabb dolog, hogy helyesen kell gondolkodnunk az Isten hatalmával kapcsolatosan. Kellenek ezek a biztos pontok. Kell az, hogy tudjam, hogy ki az a hatalmas Isten, akiben én hiszek, aki az életem, akinek odaadtam az életemet, aki megváltott engem, és akiről azt mondom, hogy ő az én uram, az én királyom, az én megváltom, benne bízok. Jézus Krisztusban, a királyok királyában, az uraknak urában. Kell, hogy tudjam, hogy ő hozzátartozik az életem. Mert különben nem tudok bízni abban, hogy az én életemben is bármi változás tud történni. És hogyha már helyesen gondolkodok, akkor fogom tudni megvalósítani mindazt, amit Isten rám bíz, persze. Múltkor is megállapítottam, de most is szeretném tényleg megerősíteni azt, hogy nem baj, hogy nem érezzük emberileg ezt az erőt. Mert nem a érzéseinken múlnak ezek a dolgok. Nem hiszem, hogy azt kéne várnunk, amíg állunk, és imádkozunk, és csak érezzük, és valami, nem tudom, milyen erő kinő, mint Schwarzeneggernek a karomon, és jaj, itt az Isten ereje, és akkor most fog cselekedni. Azt gondolom, hogy a hitünk fog számítani, és a bátorságunk, hogy kilépünk, és az, hogy tudjuk, hogy mi van megírva. És Isten pedig azt mondta, hogy odaadta hatalmát az ördög minden munkájával szemben, és amit cselekedjük ezt, azt mondta, hogy akkor fogja követni a mi cselekedeteinket, ezek a gyümölcsök fogják követni. Úgyhogy ne féljetek, bízzatok az Úrban, és cselekedjétek mindazt, amit Isten rátok bíz. Igen. Hogyan működik a hatalom a életünkben? A mai rész. A legelső ige, amivel szeretném kezdeni, ez a János Evangélium a 13. részében van. És őszintén szóval egyáltalán nem gondoltam, hogy ez a történethez fog Isten vezetni engem, de arról tanított, egy kicsit kapcsolódok, ami ez a Benedek János, második Benedek János 9 órán beszélt, az Isten szeretetéről. Nézzétek meg Jézusnak a szavait a János evangéliumában, 13.1. Bár Jézus mindig is szerette azokat, akik az ővei voltak ezen a világon, most különösképpen megmutatta nekik szeretetét. Harmadik versben Jézus tudta, hogy az Atya minden hatalmat az ő kezébe adott, és hogy ő Istentől jött, és Istenhez is megy vissza. Folytatni fogom, mi a egésznek a következménye. Ez a lábmosásnak a története. Tudjátok, Jézus mielőtt fölment a keresztre, volt egy dolog, és ez a lábmosás volt, lábmosásnak a története, ami eléggé egy ilyen különleges történet a Bibliában, hogy mi az, amit Jézus csinált, ami a legfontosabb volt neki, hogy megtegye, mielőtt felment a keresztre. És én megdöbbentem ezzel, hogy a legfontosabbnak Jézus azt látta, hogy a szeretetét kifejezze a tanítványoknak. És azt mondja, hogy nem is csak úgy fejezte ki, mint mindig máskor, hanem azt mondta, hogy most különösképpen megmutatja nekik az ő szeretetét. Valami van a szeretetben, az Isten szeretetében, amire nekünk szükségünk van. Én arra jutottam, ahogy készültem és kerestem az Urat, hogy az Isten szeretetében hatalom van. Magában az Isten szeretetében, ahogy Isten a szeretetét megmutatja valakinek, abban Isten hatalmát éli meg, és igazából véve, hogy az életünkben hogy munkálkodik ez a hatalom. Ha te megtapasztalod Isten szeretetét, akkor hiszem, hogy utána Isten munkája elkezdődik az életedben, és ráadásul rajtad keresztül is akkor fog tudni igazából Isten munkálkodni, és az ő hatalma valóságá válni. És Jézus itt meg is erősíti, hogy tudta, hogy minden hatalom az ő kezében van, ő Istentől jött, és Istenhez megy vissza, és ezért ő a legfontosabbnak tartotta megmosni a tanítványoknak a lábát, szolgálni őket, megmutatni nekik, hogy mennyire szeretlek titeket, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy elhagylak titeket, de nem hagylak el, mert visszajövök, és meg fogtok látni, és örülni fogtok, de higgyétek el, hogy nagyon szeretlek titeket. És én azt gondolom, így magamban sokat forgattam ezt, hogy sokszor nem másra van szükségünk, hanem pontosan ugyanerre a kijelentésre, hogy Jézus szeret. Szeret. Most nem tudom, mi történik, lehet, hogy olyan káosz van, hogy nem látok világosan, de Jézus szeret. Megmondta, hogy szeret, és ez egy valóságos megtapasztalás. És a múlt héten az 1 János 4.16-ot már olvastuk, és ugyanezt erősíti meg, hogy mi pedig megismertük és megtapasztaltuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben. A tanítványok megtapasztalhatták Jézusnak ezt a szeretetét, olyan mértékig, hogy amikor aztán Jézus felment a keresztre, és ott meg voltak rémülve, akkor is valahol bízniuk kellett ebben a szeretetben, és aztán meg is láthatták a szemükkel a feltámadt Jézust, de aztán megint elment Jézus a mennybe, és ott maradtak a tanítványok, ha belegondoltok, egy ilyen nagyon ellenséges szituációban, légkörbe, ott a farizeusokkal körülvéve, nem voltak olyan nagyon sokan, és közben római leuralás alatt volt maga Izrael is. Szóval nem egy olyan szituációban voltak, hogy ők nyerték a választásokat, ők mostantól ők irányítják az országot, most már akkor nincs más dolguk, mint mindenki tudja, de mi is elmondjuk, hogy Jézus Krisztus a király, hanem egy teljesen ellenséges kultúrában voltak. Olyan közegben voltak, ahol az emberek üldözték őket, megkövezték őket, börtönbe csukták őket, és mit kellett tudniuk? Hogy Jézus szereti őket. Szereti őket, velük van, és meg is mondta, hogy üldözni fognak titeket, de ne felejtsétek el, hogy én meggyőztem ezt a világot, veletek leszek, és megerősítelek, és ez hatalom, ez a szeretet. Mert ha valaki tudja, hogy Isten szereti, akkor egész másképp áll meg a problémái közepette. Mert rá tud támaszkodni az Isten szeretetére, az Isten hatalmára, abban van az erő, ami által cselekedni tud. Én hiszek ebben teljesen. Remélem, a fél óra múlva már ti is hinni fogtok benne. Azt mondja János első levelének 4.16, ez azt hiszem nem lesz most kivetítve, múlt héten is volt, mert Isten maga a szeretet, aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, valójában Istenben él, és Isten is él benne. Hát ha benned ott él Isten, akkor az Isten hatalma is benned él, és akkor meg tudod cselekedni azt, amit Isten mond neked, hogy cselekedd meg. Vagy tudsz úgy imádkozni Jézus nevében, hogy az a dolog meg is történjen. Mert Isten benned él. Benned tud élni. Ez hihetetlen is. Nem másképpen, mint az isteni szeretet által. Mert Isten maga a szeretet. És nekünk nincs más dolgunk, mint ebben a szeretetben élni az életünket. 4.18, ez ki lesz vetítve. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten maga meg fogja büntetni, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Nem kárhoztat János, nem azt mondja, hogy ó, kevés benned a szeretett testvér, mert az olyan kis lealacsonyító. Mit mond János? Azt mondja, mert Isten szeretete még nem töltött be teljesen. Van benned, de még lehetne tölteni rá egy pár szintet. Csordultig legyetek töltve Isten szeretetével. Csordultig töltsön be titeket az a megtapasztalás, hogy Isten szeret titeket. Ahogy olvasátok az igét, ahogy keresitek őt, mert biztos, hogy keresni kell őt, mert biztos, hogy a közelvalóknak jelentette ki magát Jézus. Nem az egész világnak ordította ki, hogy szeretlek titeket, és szeretek minden embert, szeretek, pedig Jézus szeretett minden embert. Így van? De nem ordibált az utcán, hogy szeretlek titeket. És még kérdezték a tanítványok is, hogy miért nekünk mondod ezt, Jézus? Miért nekünk jelentett ki magadat? És akkor Jézus mondta, hogy mert a közelvalóknak jelentem ki magamat. Akik meg akartok ismerni engem. Ha megismersz engem, akkor megismered az én szeretetemet. És az én szeretetem betölti a te életedet fokról fokra, jobban és jobban. És a teljességig be tudja tölteni. De ez nem Jézuson múlik ez a szint, hanem ez rajtunk múlik. De ha betölt teljesen az Isten szeretete bennünket, akkor teljesen megszabadulunk minden félelemtől, és teljesen tudunk Isten benne élni, és ő bennünk, és mi az ő hatalmával együtt. Ez egy csodálatos lehetőség, ami készen van, el van készítve. Itt van a karácsony, amit a szeretet ünnepének hívnak. És ki szeret kit? A pláza szeret minket, a fórum is szeret minket, így van, meg szereti a pénztárcánkat, főleg nagyon. A gyerekek nagyon szeretik a karácsonyt, van, aki a nagyon jó sütiket szereti, van, aki a gyertyaillatot szereti, van, aki a meghitt hangulatot, mindenfélét lehet szeretni, de megmondom őszintén, hogy a karácsony arról szól, hogy Jézus téged szeret, és minket szeret, és azért született meg, mert minket szeret, azért jött el erre a földre, és én azt kívánom nektek ezen a karácsonyon, hogy jobban és jobban és jobban és még jobban töltsön be az Isten szeretete bennünket, hogy elhiggyük, hogy tényleg szeret, és így tudjunk vele együtt élni. És akkor nem fogsz félni semmitől, még a januári gázszámlától sem. Halleluja. Nagyon fontos dolog, hogy hogy tényleg a mi életünk az Isten hatalma alatt legyen, hogy el legyünk kötelezve Isten mellett, a döntéseinkben, hogy amikor hozzuk a hétköznapi döntéseinket meg az életünkben, nem tudom, hogy vagytok vele, mert néha a hétköznapok annyira hétköznapiak, annyira nem szellemiek, annyira kicsinyes dolgok történnek benne. De hogy akkor is a mi életünk legyen egy olyan elkötelezett élet Jézus mellett, hogy tényleg tudjuk a jó döntéseket meghozni. Mert nagyon fontos az, hogyha ilyen elkötelezett életed van Jézus mellett, akkor tudod a szeretetét jobban és jobban megtapasztalni. Azt gondolom különben, hogy nem csak a nem hívők nem hisznek nagyon sokszor, hanem a hívők sem hisznek sokszor. És nem vagyunk sokszor különbek tényleg a világi embernél abban, hogy most elhiszük, hogy Isten mit tud cselekedni, vagy mit nem tud cselekedni. Ez egy nagy probléma, és én még azt is látom problémának, a saját életemen keresztül beszélek, hogy egyik pillanatban Isten tesz egy nagy csodát az ember életében, és megszabadítja őt egy nagy nehézségből, de másnap föl kell, és talál egy másik nehézséget, és már megint képes lenne elkezdeni aggodalmaskodni. Újra elkezdene aggodalmaskodni, pedig tegnap már az Isten szeretetét, meg hatalmát megtapasztaltam az életemben. Úgyhogy az életünket nagyon fontos, hogy imádkozzunk érte, hogy fejlődjünk, és hogy megálljunk abban a hitben, abban a szeretetben, abban a békességben, valljuk meg már előre, hogy Isten, köszönöm, hogy a holnapi problémámról is gondoskodsz. Ha ezt kimondod, akkor hiszem, hogy holnap eszedbe fog jutni, mielőtt elkezdenél aggodalmaskodni, hogy tegnap azt mondtam, hogy ma is bízni fogok benned, Úr Jézus. Olyan kicsi dolgoknak tűnnek ezek, de óriásiak az életünkkel kapcsolatban, higgyétek el. Úgy érzem, hogy olyan lehetőség, csúnya szóval éve potenciál, szokták mondani így, hogy lehetőség van az Isten hatalmában a hívők számára elkészítve, hogy azzal éljünk napról napra, hogy Isten ad erőt, ad egészséget, betölti a szükségeinket, de ehhez nekünk kell bíznunk benne, és kell nagyon szorosan kapcsolódnunk Jézushoz, hogy ezzel a hatalommal tudjunk élni minden nap, minden dolgunkban. Mert így tudunk csak győztesek lenni. A következő részben a 2 Péter 1-3 igét kérem, hogy vetítsük ki. Próbálom közelebb és közelebb hozni, hogy hogyan tudunk Isten hatalmával élni. Azt mondja, ezt nagyon szeretem, ezt az igeverset. Nem, még ez nem az. Nincs meg. Lemaradt. Nem baj, elmondom nektek. 2 Péter 1-3. Az a lényeg, hogy az igazság megvan írva, és a kivetítőről lemaradhat, de Jézus Krisztus által meg lesz. Az ő isteni hatalma, figyeljetek, mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljünk. Azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Isten hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre való, ami a szükségekre való, ami az Isten tetszésére, hogy mi az Isten tetszésére és dicsőségére tudjunk élni. Én biztos vagyok benne, hogy más és más szükségeink vannak az életünkben. És más és más problémáink, és más kihívásaink. De Isten úgy ajándékozott meg bennünket, hogy neked arra való ajándékot és kegyelmet ad, amire neked van szükséged, nekem meg arra valót, amire nekem van szükségem. Egy viszont ugyanaz, hogy mindannyian kaptunk annyi kegyelmet Jézustól, annyi hatalmat, amivel megajándékozott bennünket, hogy az életünk összes dolgára legyen elég. Ez nem az, ezt vegyük le. Ez egy másik jó ige. Szóval azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt. Ismerjük meg őt. Erre hívott el. Mindig arra hív. Csalogat magához, mint egy szerelmes. Legyél vele együtt. Ismerd meg őt, mert ő benne ott van minden, amire szükséged van. És azt mondja, hogy ő az ő saját dicsőségébe hív be bennünket. Olyan döbbenetes az Isten dicsősége, ami olyan nagy, hogy az Ószövetségben az Izrael népe a hegy közelében nem mert menni, ahol az Isten dicsősége megnyilvánult. Féltek és remegtek. És Jézus azt mondja, hogy ő az ő saját dicsőségébe behív bennünket. Ez hihetetlen, ez a kegyelem. És azt mondja, hogy gyertek, ismerjétek meg. Parancsolhatunk a problémáknak, hogy ugorjanak a tengerbe, mondja Jézus a példázatokban, hogy ahogy ő parancsolt, azt mondja, egy kis mustármagnyi hitetek lenne, hát azt mondjátok, ez a probléma, hopp, ugorja a tengerbe és beugrana. De hogy tud ez működni? Mi van akkor, hogyha imádkozom egy ilyen problémáért, mondjuk van egy betegségem, és imádkozom, hogy az hopp ugorjon és nem ugrik. Vagy úgy tűnik, hogy nem ugrik. Azt tudnám leginkább mondani, hogy úgy tűnik, hogy nem ugrik. Én hiszek benne, hogy különben a probléma ugrik. Csak az a probléma sokszor, nagy tanítónk Maxwell mondta, hogy nem a probléma a probléma. A probléma sokszor, ami gondolkodásunkban van, de higgyétek el, tényleg nagyon, ez már bennem nagyon régen forog, és annyiszor szeretném elmondani, hogy a problémák ugranak, csak nem úgy, ahogy mi várjuk, meg nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Általában az a probléma, hogy más utat választ, mert Isten másképp gondolkodik, mint mi. És hogyha ő nem ugyanúgy oldja meg a helyzetünket, ahogy mi azt előre elterveztük, és mi nem látjuk rögtön még a megoldást, akkor nagyon megijedünk, meg kétségbe esünk. Pedig Istennek van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy mindig más módszereket választ. Hogyha tanulmányozzátok az evangéliumokat és Jézus életét, akkor megnézhetitek, hogy rengeteg beteg meggyógyult, és két beteg nem gyógyult meg egyformán. Nem gyógyultak meg egyformán, nem ugyanúgy gyógyította meg őket Jézus. És lehet, hogy téged se úgy fog meggyógyítani, hogy megvallod, kimondod, és holnap fölkelsz, és egészséges vagy. Lehet, hogy így gyógyulsz meg. De lehet, hogy úgy, hogy elmész az orvoshoz, és az orvos megmondja, mi a problémád, és hogy mit vegyél be, és akkor úgy gyógyulsz meg. Lehet, hogy úgy gyógyulsz meg, hogy nem tudom, a szomszédod imádkozik, érted? Vagy nem tudom, de Istennek annyira sokféle megoldása van. Csak egyet tudok, hogy sokszor, vagy általában a mi gondolkodásunknak a korlátai szabnak határt annak, hogy Isten hogy tudja megoldani a problémákat. Legjobban tudnám mondjuk az anyagi nehézségeket hozni példának, mert nagyon sokszor megszabadított minket, mondjuk akár a dicsulit is, az Úr Jézus a anyagi helyzetében, mert általában az egy hitáltali, nem, mindig is hitáltali vállalkozás volt, mindig több volt a költségünk, mint a bevételünk. És soha nem tudtuk, hogy a végén miből fogjuk kifizetni, csak azt tudtuk, hogy Isten mondta, hogy csináljuk, és csinálni kell. És 13 dicsuli volt eddig, és 13-szor nem egyformán szabadított meg minket Jézus. 13-szor nem egyformán, ez röhelyes, vagy döbbenetes, vagy kiakasztó, vagy humoros, vagy vicces, vagy nem tudom. De most a 14-szére olyan könnyű lenne rátámaszkodni, hogy Istenem, olyan jól csinálod, csináld már ugyanúgy, mint tavaly csináltad, az nagyon jó volt nekünk. Vagy ahogy 2 évvel ezelőtt csináltad, vagy ahogy 5 évvel ezelőtt. És én el tudom képzelni, hogy Isten egy 14. félét válasz jövőre. Ez elég fárasztó, mert bíznunk kell benne. Ez a nehéz benne, mert nekünk bíznunk kell benne, hogy egy 14-et választ. De tudjátok, Illésnek a hollókon keresztül küldött kaját. Elég fura megoldás, nem? De Illésnek bíznia kell benne, hogy Isten ad neki táplálékot. Elküldte valahova egy jó messzi helyre. Mit fogok ott tenni? Hát majd Illés, küldök neked a hollókkal. Persze, uram, a hollókkal. Az általában elviszi az ember dolgát, meg a kajáját, nem hozni szokott, azt mondják. És aztán pedig egy özvegyasszonyon keresztül gondoskodott róla, akinek még annyi kajája se volt előtte, hogy saját magát és a fiát ellássa. Az is éjjel halni készült. És akkor rajta keresztül gondoskodott az Úr Illésről. Szóval Istennek megmondom, olyan megoldásai vannak, amire mi nem gondolunk, de ez ne korlátozzon minket. Ettől még bízunk az ő hatalmában, bízunk az ő megoldásaiban. Nem tudom tényleg, hogy hogy tud eltüntetni daganatokat, de tudok daganatokról, amik eltűntek. Úgy, hogy orvos nem nyúlt hozzájuk, és senki nem nyúlt hozzájuk, eltűntek. Vannak olyan dolgok, amik a semmiből lettek. De nem tudom mikor és miért, így és úgy. És ezt még a legnagyobb gyógyító evangélisták, egy Catherine Kuhlman vagy egy Miss Wigglesworth se tudta megmondani, hogy miért úgy cselekszik Isten. Mert tövé minden hatalom, és ő cselekedhet. Ő, neki joga van erre. Tőlünk mit kér? Bízunk az ő szeretetében, és imádkozunk, és bízunk benne, és imádkozunk, és bízunk benne, és szeressünk, és bízunk, imádkozunk, szeressünk. Ez van. 1 János 3:21-22 szerintem ki lesz vetítve. Kedveseim, ha a szívünk nem vádol bennünket, akkor bizalommal mehetünk Istenhez. Ő pedig megadja, amit kérünk, akármi legyen is az, mert engedelmeskedünk a parancsainak, és azt tesszük, amit ő szeret. Szeretnék azért egy kicsi figyelmeztetést is elhelyezni a szívetekben, mert az az igazság, hogy van egy csapda, azt hiszem, amit sokszor azért bevesz az Isten népe, és már az előbb is el szeretném mondani, hogy amikor hagyjuk Isten cselekedni, hogy ő úgy cselekedjen, ahogy akar, tényleg az a tökéletes. Mert amikor mi kitaláljuk az útvonalat, és mi eldöntjük, hogy Isten, te így cselekedjél, vagy úgy cselekedjél, akkor sokszor zsákutcába megyünk mi magunk bele. Nem Isten küld bele, nem ő mondja, hogy menjél oda, de az emberek képesek, én is csináltam már ilyet, képesek saját maguk bemenni a zsákutcába azáltal, hogy én mondom meg, hogy mit cselekedjél te, Isten. És itt van egy nagyon jó igevers, ami azt mondja, hogy ha a szívünk nem vádol bennünket, a szív miért vádol? Szerintem csak akkor vádol, hogyha nincs egységbe Istennel. Ha nincs ott benne az, hogy Istenem, te megbocsátottad a bűneimet, megvalom a bűneimet, te ezeket tudom, hogy megbocsátottad, tudom, hogy a te akaratodban van az életem, és most te azt tegyél, amit te jónak látsz. Akkor nem vádol engem a szívem, akkor tudom, hogy ha nehéz is az a helyzet, mindjárt egy-két bibliai történeten keresztül jobban megpróbálom ezt bemutatni, de fontos, hogy a szívünk ne vádoljon bennünket, hanem engedjük, hogy teljesen Isten akaratában menjenek ezek a dolgok végbe, ezek a csodák. És akkor fogjuk engedelmeskedünk az ő parancsainak, és akkor ő megadja, amit kérünk, akármi legyen is az, mert neki semmi sem túl nehéz. Hogy jobban értsük, azt mondja például egy történet, a Sidrák Misák Abednego történetét, biztos mindannyian jól ismeritek. Nekem ez egy nagyon sokat mondó történet volt, amikor a rákos betegséggel kellett szembenéznem, mert ez egy halálos kimenetelű dolog, ugye egy ilyen rákos megbetegedés, hát elég halálos kimenetelű, egy ilyen tűz dolog is. Ez olyan 50-50, nem? Ez olyan megfelelő hasonlat. És ott volt ez a három Isten embere, ezekről a fiúkról azt kell tudni, hogy őket elkurcolták Babilonba, Izrael földjéről fogságban nőttek föl, de az élő Istent szolgálták, ismerték az örökkévaló Istent, és úgy akarták élni az életüket, hogy ne vádolja őket a szívük, úgyhogy teljesen Isten akaratába igyekeztek azt élni. Ennek ellenére, vagy pont ezért, az ellenséges hatalomnak a fejedelme felállított egy bálványszobrot, amit mindenkinek imádnia kellett, és ezek a fiúk nem voltak hajlandók imádni ezt a bálványszobrot, azt mondták, hogy ők csak az élő Istent hajlandók szolgálni. És ezért kellett, ez volt az ítélet, hogy aki nem borul le a bálvány előtt, az pedig megy a tüzes kemencébe. Ezek a fiúk nem önszántukból, de belekerültek ebbe a helyzetbe, hogy ők azt mondták, hogy hát mégis akkor is inkább Istent szolgáljuk, ha bele kell halnunk. Bár megfogalmazták, hogy ó király, a mi Istenünk, aki minden hatalom ezen a földön, ki tud minket hozni még ebből a tüzes kemencéből is. Na ez az Isten hatalma, meg ez az, amikor valakik bíznak az Isten szeretetében. És az Isten, az, hogy Isten velük van, ezt tudták ezek a fiúk. És odaálltak a kemence elé, és azt mondták, hogy hát jó, ha úgy kell lenni, bemegyünk és meghalunk. De Isten akárki is tudna hozni bennünket. És számomra ez olyan nagy történet, mert arról beszél, hogy vannak ilyen szituációk, amikor Isten hagyja, hogy előálljon egy ilyen halálos szituáció, halálos veszélybe kerül az ember. És ennek ellenére nem az az Isten terve, hogy belehaljon. Halleluja! Szóval lehet, hogy van ilyen szituáció, de mégsem az az Isten terve, hogy belehaljanak, vagy belehaljon bárki. És nagyon tetszik az, hogy a fiúk nem rémültek meg, hanem azt mondják, hogy akármi lesz, akkor is az Urat szolgálom. És nem kerestek egy valami különleges módszert arra, hogy valaki elolcsa azt a kemencét, vagy én nem is tudom, persze az embernek lehetne gondolatai. Szerintem ilyenkor minden embernek általában először jönnek ilyen mentő ötletei, hogy lehetne szökni. Minden film erről szól, nem a kalandfilmek, hogy már ott állnak a kötélen a nyakukkal, így, és akkor jönnek valaki, indiánok is szétlövik azt a kötelet a fejük fölött, és megszabadultak. Nem? Erről szólnak, és akkor mindenki, de ügyesek voltak, megszabadultak. Ez amikor az emberek magukat meg egymást megszabadítják, ez a kalandfilmekben egy megoldás, de ennél nagyobb megoldásai vannak az Istennek. Tudnék, ezeket a fiúkat bedobták a tüzes kemencébe, és ennek ellenére nem lett semmi bajuk. Ben voltak a kemencébe, és nem lett bajuk. Szerintem egyikünk se választaná ezt a megoldást. Valaki választaná? Nem. De Isten nem tartotta rossz megoldásnak. Azt mondta, hogy megcsinálom, lássák az én hatalmamat. És utána kihozták, ja persze azok megégtek mind, akik bedobták őket, mert olyan nagy volt a tűz, de őket aztán látta a király, hogy ott bent sétálnak, meg egy negyedik is velük, aki mint az Isten angyala, úgy nézett ki. És kihozták őket, és azt mondták, hogy még csak füstszagúak se voltak a ruhájuk. Szerintetek ezután mi történt? Hát megtért az az uralkodó, és kiirdette az egész birodalmába, hogy na akkor csak egy Isten van, úgy tűnik. Úgy szeretném, hogyha ilyen a parlamentben is lenne valami jó kis sztori. Már bevallom, nem szeretnék tüzes kemencébe menni, de ha muszáj, tényleg van valaki, aki vállalná ezt? Mert értitek, ott voltak srácok, akik vállalták, akik úgy mentek szembe azzal a kultúrával, hogy az életük kockáztatása is benne volt. És azt gondolom, hogy Isten akkor tud nagy dolgokat cselekedni, hogyha bennünk van ez a hihetetlen bátorság. És mi nem választjuk ezeket a megoldásokat, de Istennek tetszenek ezek. Röviden, az Úr Jézus a kísértésben, mikor az ördög azt mondta, hogy neked adok minden hatalmat, csak vesd le magadat nyugodtan erről a templomról, úgyis megvan, hogy neked nem lesz semmi bajod. Jézus levetette magát, és mondta, hogy hát igen, igen, tényleg, lásd meg, ördög, nekem hatalmam van. Nem, Jézus egy szavával elintézte, azt mondta, hogy nem fogom csak az Urat, az Istenemet szolgálni, erígy tőlem Sátán. És valóban a Sátáné volt a hatalom? Istené volt a hatalom már akkor is, de gazdagságot, meg politikai befolyást átmenetileg lehet kapni a Sátántól különben. Szóval valami szemfényvesztés van abban, amit mond, csak a valóság sosem ott van. De még egy történet röviden, Ábrahám története. Nagyon szeretem Ábrahámot. Ábrahámnak ugye nagy nehezen, Zsolt is említette, megszületett hitáltal a fia, amiért nagyon sokat tett Ábrahám, mert 100 évesen is házas életet élt Sárával, ő csak azt mondta, hogy megcsokolta, de hát valóságban házas életet kellett élniük, hogy megfogadjon Izsák, és megszületessen a 100 éves Ábrahámtól és Sárától. És ezt a hitáltal cselekedték. Szóval megszületett Izsák, és vagy 13 éves lehetett, és Isten olyat mondott Ábrahámnak, amilyet szerintem egyikünk sem akar hallani, gyere Ábrahám, hozd a fiadat, és áldozd fel nekem. És ilyet egyikünk sem akar hallani, és Ábrahámba ezt a biztonságot, ezt annyira csodálom, hogy úgy szerette az Istent, és úgy tudta, hogy Isten szereti őt, és hogy az egész életét Istennel addig leélte, és olyan kapcsolata volt Istennel, hogy elment, és vitte magával Izsákot, és feltette az áldozati oltárra, és azt mondta, hogy ha meg is kell ölnöm, tudom, hogy Istennek van hatalma feltámasztani, mert Izsáknak élnie kell, mert ezt is megmondta Isten, hogy élni fog. Ez egy olyan megoldás, amit választunk emberileg, nem? De valamiért szükség volt erre. Szükség volt, mert Ábrahámmal szövetséget akart kötni a mennyei atya. Ahogy ott is szükség volt a Sidrák Misákéknál arra, hogy az a hatalom meglássa az a világi hatalom meglássa Isten hatalmát, itt is szükség volt rá, egy szövetséget akart kötni Isten, egy népet akart létrehozni, és Ábrahámmal tudta megkötni ezt a szövetséget, aki kész volt a fiát is feláldozni, és azt mondta, hogy igen, odaadom a fiamat is azért, hogy téged szolgáljalak, atyám is. Ugyanezt a szövetséget kötötte meg utána velünk az atya, és Jézus eljött, ezután eljött, és azt mondta, hogy én is eljövök, én vagyok a fiú, és itt vagyok, és ő valósággal feláldozta magát. De Ábrahám, és hogy oldotta meg? Tudta, hogy fogja Isten megoldani ezt a szituációt? Nem tudta. Egyszerűen szerintem a világ történet egyik legborzalmasabb története vagy szituációja lehetett, hogy ment föl azzal a gyerekkel, akire 100 évig vagy 80 évig várt, hogy legyen egy fia, és utána megy fel, hogy feláldozza azt a gyereket. Én nem tudom, de majd a mennybe biztos beszélgetek erről Ábrahámmal is. Meg. Szóval milyen lelki átélés lehetett, az milyen sokkoló, milyen trauma. Az emberek annyira félnek a soktól, meg a traumától különben. Rájöttem, hogy Isten nagyon jól tudja kezelni a sokkot és a traumákat. Mert rengeteg ilyen szituációban ott van az embereivel, és pontosan az ő szeretete által egy olyan erőt ad, ami által Ábrahám képes volt, ahogy a 1 Péter mondja, hogy az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, amire szükségünk van, hogy az ő tetszésére éljünk. Ábrahámnak megvolt az az ereje, hogy ezt végigcsinálja Izsákkal, és fölvitte az oltára, föltette a fiút, de Isten gondoskodott, és adott egy áldozati állatot. Nem tudta, hogy hogy fog gondoskodni az Úr, és sokszor mi se tudjuk. De ettől még Isten gondoskodni fog, és mondjátok ki a szátokkal nyugodtan, ahogy Ábrahám kimondta, hogy nem tudom, hogy fog gondoskodni az Úr, de gondoskodni fog, mert ő egy gondoskodó Isten. És az Úr hegyén a gondviselés, azt mondja az igen. Szóval Dávidnak van egy nagyon jó megfogalmazása. Azt mondja, hogy Uram, nem mentem erőmet meghaladó csoda dolgok után, hanem csak a te akaratod után. Sokszor ezt is úgy érzem, hogy nekünk hívőknek meg kell érteni. Ábrahám nem maga kereste ezt a kihívást az életébe, így van? És Isten megszabadította. A Sidrák, Misákék nem maguk keresték azt a tüzes kemencét, de Isten megszabadította őket. Olyan dolgokat mond itt Isten, amit azt gondolom jó, hogyha figyelme veszünk. Nem menjünk olyan tüzes kemencék közelébe, amiket Isten nem mondott, hogy nem ő állított elénk. Ne kívánjunk olyan csoda dolgokat, amikre nem Isten vitt bele, és nem kötelezett rá, hogy ebből kijöjjünk, mert lehet, hogy aztán ott maradunk benne. Mert Isten nem mondta, hogy menjünk oda a közelébe. Lehet, hogy ez egy kicsit elvont most, de lehet, hogy ha gondolkodtok, akkor hiszem, hogy meg fogjátok érteni. Néha belemennek olyan szellemi harcokba is keresztények, amikre nem mondta Isten, hogy csináljátok. Nem mondta, hogy azzal hadakozzatok, az a ti harcotok, vagy az a másik problémája, a másik harca. Mindenki annyit tegyen meg, ami rá van bízva. Ez nagyon egyértelmű az igéből, amit ránk bízott az Úr, azon fog számon is kérni. Olyan harcokba menjünk bele, amiket ránk bízott Isten, de ott viszont bízunk abban, hogy minden szükséges erőt megad hozzá, hogy győztesen kijöjjünk belőle. És a múltkor már megbeszéltük, hogy nem korlátozzuk a beszédünkkel Istennek a hatalmának a működését, nem mondunk, hogy ez nekem lehetetlen, vagy nem tudok megváltozni, hogy különösen nem mondasz, nem mondod semmire, hogy te nem vagy rá képes, mert lehet, hogy te nem, de Isten képes rá, és képessé fog tenni rá. Annyira szeretem az Isten beszédét, korintusi levél, római levél, minden levél, állandóan azt mondja, hogy Isten rátok árassza az ő hatalmát, az ő képességét, az ajándékok használatánál, hogy képességet ad nektek. Mindenkinek pont olyat, amire neki szüksége van, és szétosztja is, még rendbe is teszi ezeket, hogy a te képességed, meg a melletted ülő képessége kiegészítsék egymást. A testben olyan nagy rend van, és minden sejtet képes arra, hogy elvégezze azt a funkciót, amit rábízott az atya, és nem kell a fülemnek a máj funkciómat elvégeznie. Ez is egy jó dolog, nem? Ez egy nagyon jó dolog, mert tényleg az gondoljatok bele, hogy mennyi minden munka van, amit nem kell neked megcsinálni, megcsinálja más, neked csak azt kell megcsinálni, amit rád bízott Jézus. És ezek is fontos dolgok, hogy tudjuk azt, hogy ami viszont ránk van bízva, arra képessé tesz bennünket Jézus. A János 15:7-9-ig következik, és már itt a összefoglalás, nem ugrottam egyet, de Nem baj. János 14:12 megvan? Az nem biztos, hogy megvan. Akkor vedd le még egy percig. Mit kérjünk? Tudunk-e jól kérni? A Filippi 4:19 az viszont megvan neked, Zsuzsi. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha Krisztus Jézusban éltek. Ez egy nagyon kedvenc igém mostanában. Biztos tudjátok egy páran, hogy kaptam az Úr Jézustól egy kis autót a múlt hét csütörtökön, már kicsit több, mint egy hete nálam van, és nagyon sokat tanított az Úr Jézus ezen az autón keresztül, meg az imádkozás. Az imádkozásról tanított, meg a hitről, meg pont ezekről a dolgokról, és pont ez az ige volt, az ige, ami a legtöbbet tanította nekem, mert Isten azt mondta, hogy nézd meg, mire van szükséged. És ha szükséged van valamire valóságosan, akkor hidd el, hogy az Isten hatalma azt a szükséget be tudja tölteni. És hogyha éhes vagy, megsugom, és inni adnak, nem is biztos, hogy annak annyira örül az ember. Mert ha éhes vagyok, akkor kaját szeretnék. Így van? És hogyha Ábrahámnak gyerekre volt szüksége, még mielőtt megfogant Izsák, kérdezte az Úr, mit adjak neked, Ábrahám? És Ábrahám mondta, hogy semmit se adj nekem, mert már nincs semmire szükségem, csak arra az egy fiúra. Egyszerűen van, hogy szükségeink vannak, és azokat a szükségeinket kell jól bemérni, hogy tényleg mire van szükségem. Mert amire valóban szükségem van Isten akarata szerint, pont azt a szükséget az ő dicsőségével be fogja tölteni, és be is tudja tölteni. És abban pedig bátornak lehet lenni, hogy azt a szükséget Jézus be fogja tölteni. Salamon király is Tól is megkérdezte Isten, hogy mire van szükséged, Salamon, mikor királlyá kenték. Szóval kérhetsz bármit, megadom nektek is. Nézzétek meg, ha Isten azt mondja nektek, hogy bármit kérhetsz tőlem, hirtelen az ember elhallgat és elgondolkozik, és nagyon nehéz megmondani, hogy mire van a legnagyobb szüksége. Figyeljétek meg. Múltkor volt, egy nap, valamelyik nap bőjtöltem, és ez volt bennem, hogy bőjtölök és keresem, mi Isten akarod, hogy mit kell tényleg kérnem, mi ez a legnagyobb szükség. Egy napig imádkoztam, bőjtöltem, egész nap forgattam az agyamba, és komolyan mondom, nem tudtam megmondani, csak azt, hogy Uram, te tudod a legjobban, mire van szükségem. Azon találtam meg a kis autót különben, ez egy többenet volt, nem direkt volt. És utólag ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy most erre volt a legnagyobb szükségem, egy ilyen egyszerű dologra. Én annyira nagy dolgokra szeretek gondolni. Hát általában bénák járjanak, meg a süketek halljanak, és a vakok lássanak. De Isten néha kaját ad, meg innivalót, meg lakbért, meg nem is néha, hanem szerintem ez a legtöbbször a legnagyobb szükség először. Utána pedig a nagyobb szükségek ott vannak. Szóval jól kérni, azt meg kell tanulni. Az nem olyan egyszerű dolog. Szóval tőle kell kérni, és a szükségeinket tölti be. A János 14:12-14, az nem lesz kiírva. Igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. Ez az ige. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy én majd az atyához megyek, és megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által. Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni. Az utolsó dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, nagyon egyértelmű az Isten beszéde abban, hogy minden, amit Jézus kért, az az atya dicsőségére volt. És hogy azt mondja, hogy mi is úgy éljünk és úgy kérjünk, hogy ez mindig az Úr Jézus dicsőségére vagy az atya dicsőségére legyen. Mert nehéz, mert azt fogja megadni, mert az biztosan meg fogja adni. És ha tudom, hogy a kérésem, amit kérek, az az Isten dicsőségére van, akkor ez pont egy garancia, azt gondolom, arra nézve, hogy amit kértem, azt Isten meg is fogja adni. És azt gondolom, hogy ez egy fontos pecsét, mert a János 13:32-ből már említettem ezt, hogy mivel Isten is dicsőséget kapott az emberfia által, Isten is dicsőséget ad az emberfiának hamarosan. És ezt a dicsőséget ugyanígy keresi Jézus abban, ahogy mi élünk. És ami úgy élünk, úgy imádkozunk, úgy használjuk az ő hatalmát az életünkben az ő dicsőségére, akkor Isten meg fogja adni mindazt, amit kérünk, amiért imádkozunk. Azért, mert az ő dicsőségére van, és a János Evangélium 14, 15, 16. rész számtalanszor ismétli ezt, hogy kérjetek, amit csak akartok, megadja nektek a mennyei atyám, hogy megdicsőítse magát. A Jézusban megdicsőítse magát abban, hogy megadja, amit kértek, hogy a ti örömötök teljes legyen. De mindez mindig az Isten dicsőségére van és legyen. Amen. Hisztek az Isten hatalmában? Elég sokat beszéltem nektek róla. Hisztek Jézus Krisztus hatalmában? Amen. És hisztek abban, hogy lehet vele együtt közösségben élni, hogy ő tud bennetek élni, ti meg ő benne. Hisztek benne? Az ő szeretetében hisztek? Azt mondja, hogy ezzel, ez egy parancs. Ezzel a szeretettel kell szeretnünk. Az Atya szeretetével. És ha ezzel a szeretettel szeretünk, lehet elfárasztottam a mikrofont. Ez teljesen nem visszajött. Szóval ezzel a szeretettel kell szeretnünk, ezzel a hittel kell hinnünk, bíznunk, és az ő dicsőségére kérnünk, és Isten meg fogja dicsőíteni magát a ti életetekben, külön-külön, és együtt a gyülekezet életében, mert ő tényleg minden hatalmas dolgot meg akar cselekedni, sokkal nagyobbakat, mint mi gondolnánk, vagy elképzelnénk. Gyertek, álljunk föl, szeretnék imádkozni. És Jézus azt is mondta egy helyen, hogy gyertek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és szükségetek van. És Jézusnak az a volt a vágya, hogy betöltse a mi szükségeinket. És az a vágya, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk bátran. Kérjünk bátran az ő akarata szerint, bízva benne, hittel teljesen, az ő dicsőségére, de kérjünk bátran is. Az az én vágyam, hogy kérjétek Istentől azt, amire szükségetek van, és ezért fogok imádkozni. Hiszem, hogy Isten meghallgatja ezeket az imádságokat, hiszem, hogy betölti a szükségeteket. Nagyon várom, hogy írjatok nekem e-maileket, meg a Facebookon bejegyzéseket, hogy imádkoztam valamiért, és Isten megadta, és ne csak kis autókat kapjatok, hanem sokkal nagyobb dolgokat tennél Jézustól. Sokkal, sokkal hatalmasabb dolgokat. Azért, hogy Isten dicsősége még nagyobb legyen ezen a földön az ő örömére. Úr Jézus, köszönöm neked jelenlétedet, köszönöm neked hatalmadat, amivel megváltottál bennünket. Köszönöm, hogy közel jöttél, és közel valóvá lettél, ami számunkra halálod és feltámadásod által. És köszönöm, hogy megváltottál bennünket, és a fiaiddá, lányaiddá, gyermekeiddé tettél bennünket. És köszönöm, hogy ezzel a szeretettel szeretsz bennünket, a mennyei Atya minden szeretetével. És köszönöm, hogy megszabadítasz minden félelemtől, mert feltöltesz bennünket újra és újra te szereteteddel, kegyelmeddel, jóságoddal, hűségeddel. Köszönöm, hogy betöltöd minden szükségünket, és adsz a vágyam, Jézus, hogy megtapasztalják az én testvéreim a te szeretetedet. Töltsd be, Jézus, őket a te szereteteddel. Hagyj ismerjék meg, hogy te milyen Isten vagy. Hagyj ismerjék meg, és tudjanak még jobban bízni a te szeretetedben. Istenem, hagyd lássák meg a szükségeiket, és lássák meg a szükségeiknek a betöltését a te szereteted által a te dicsőségedre. Köszönöm, Jézus, hogy egy csodálatos életre hívtál el bennünket, ahol megtapasztalhatjuk minden nap a te szeretetedet, jóságodat, dicsőségedet. Istenem, az a vágyom, hogy megértsünk téged, megismerjünk téged jobban és jobban. Árasz ki a te kegyelmedet, a te szeretetedet ezen a karácsonykor, ezen az ünnepen, ezekben a hetekben, ezekben a napokban, hogy minden szív megteljen valósággal a te szereteteddel, és ne aggodalmaskodással teljünk meg, hanem a te jóságodnak a meglátásával, és lássuk meg, hogy mindaz, amire meg szükségünk van, az pedig megvalósul a te kegyelmed által. Dicsőség legyen neked a mennyben és a földön, és a föld alatt minden dicsőség a tiéd legyen, Jézus. Amen.